Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a sorozat daráló új adása, és ebben az epizódban a Haunting of Hill House Netflixes sorozatról fogunk beszélgetni hosszasan. Itt van velem Bozó Antal.
Sziasztok!
Fodor Fanni.
Sziasztok!
És jó magam, a műsorvezető Freppán Máté. Sziasztok! Szóval, hol is kezdjük? Ez egy combosabb, eléggé nehezen emészthető, terrorizáló mű. Tonó, mesélj!
Hát nekem igazából a Haunting of Hill House az az egyik kedvenc Netflixes sorozatom, úgyhogy azért is örülök, hogy megcsináljuk ezt az adást most róla, mert általában az emberek ugye kicsit óckodnak a horror műfajától, amit én abszolút meg szoktam érteni, mert a horror az azért elég kemény tud lenni, és valakik meg nagyon nem szeretnek a nagyon félelmetes dolgokkal foglalkozni. A Haunting of Hill House az szerintem azért is nagyon jó horror, mert egyszerre vannak benne ijesztő részek, és közben valahogy képes kapcsolatot is teremteni a karakterekkel, ami általában a legtöbb általam látott horrorból hiányozni szokott. Tehát itt van valamennyire lelke is a sorozatnak, hogy úgy mondjam.
Így az elején szeretném leszögezni, hogy az egész sorozatról fogunk tárgyalni, szóval spoilereket fog tartalmazni az adás, úgy köbe végig. Jó, nyilván mindig ez a sematikus dolog, hogy mivel is kezdjük, kinek hogyan tetszett ez az egész, azon kívül, hogy a Tonó elmondta, hogy számára ez az egyik legmeghatározóbb Netflixes sorozat volt. Fanni?
Én is hasonló véleményen vagyok, főleg azért, mert én egyébként nagyon nem szeretem a horrort, meg az ilyen ijesztő sorozatokat, ez valahogy nem az én műfajom, viszont ezt olyan különlegesnek találtam, és az egész sorozaton belül is ezek a horror elemek nem úgy jelennek meg, hogy folyamatos jumpscare-ek, és akkor ettől ijedsz meg, hanem olyan intelligensen van benne ez a borzongás elrejtve, és emiatt már az első rész után nagyon magával ragadott, és kevés olyan sorozatot tudok mondani, főleg Netflixes sorozatot, ami ilyen hatással lett volna rám, úgyhogy nagyon emlékezetes élmény számomra. És neked hogy tetszett, Máté?
Őszintén osztom mindkettő véleményt, nem feltétlen mondanám, hogy a Netflixnek az eddigi legeslegjobb dolga, amit kiadott. Azt viszont mindenképp mondanám, hogy az egyik legeslegjobb horror alkotás, amit valaha láttam. Nyilván az ilyen klasszikusokat ne számítsuk, hogy Shining, mert az már azért bármennyire is régi, hatásos, de kezdi elveszíteni a hatásosságát ugye napról napra, mert ahányszor látod, minél többször látod, rájössz, hogy persze hátborzongató, de nem kifejezetten ijesztő. Itt ennél szerintem egy annyira korrekt, hát átmenet van igazából minden között, mert tényleg a jumpscare-eket is nagyon-nagyon intelligensen kezeli, hogyha van is benne, már pedig van egy-kettő, akkor az olyan, hogy érthető, hogy miért van ott, és nem csak, hogy érthető, de alapvetően szerintem kell is oda. Szóval nem vagyok én itt semmi jónak az elrontója, nyilván valakinek az kell, hogy pillanatról pillanatra meg tudjon ijedni, de én őszintén rettegni szeretek jobban, viszont itt is, amikor egy-kettő ilyen felfokozott pillanatban, vagy akár nyugodtabb pillanatban egy-két jumpscare megjelenik, az annyira hatásosan ér, hogy hát volt, amikor én kiugrottam a székemből, amikor néztem, szóval alapvetően kiváló, tényleg egy ékes példája a horrornak szerintem ez a sorozat, és mindenkinek ajánlom. Szóval köszönjük, hogy minket hallgat. Jó, igen. Na, egyéb vélemény.
Nekem nagyon tetszik, hogy alkotásként hivatkozol rá, mert szerintem ez az egyik legfontosabb, ami megkülönbözteti a többi ilyen tucat horrortól. Igazából megvan benne az az elem, ami az alap horrorfilmekben ott szokott lenni, és lehetne ebből is egy ilyen teljesen sematikus, ilyen átlagos kísértetházas buli, de annyi törődést fektetnek a karakterekbe, annyira jól ki vannak dolgozva a jellemek benne, olyan jól vannak kiválogatva a színészek, olyan jól van megírva a sztori, hogy ez igazából nekem emel rajta valamennyit.
Nekem tényleg csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem a horrorok ott buknak el, hogy bármennyire is próbálnak amúgy így karakterközpontúak lenni, és meg akarják szerettetni veled azokat a szereplőket, akik utána esetleg elvérzenek ugye a történet során. Szerintem a horrorok tényleg ott bukják ezt el, hogy rövidek. Tehát egy másfél órás filmet oda csapnak el, hogy na tessék, nézd meg, borzong egy kicsit, aztán utána három napunk belül el is felejtett, hogy mi is történt ebben az egészben, és ez így is volt jól a történelem során, viszont ez pedig pont azt mutatja meg nekünk, hogy, bármennyire is ez volt a módi, bármennyire is ezt csinálták, 10 órányi footage alatt le tudtak forgatni egy olyan alkotást, amiben megszereted az összes, még hogyha mellékszálon futó karaktert is, mindenképpen megszereted, mert ad a témához, ad a sztorihoz, ott kell lennie, tehát nem az van, hogy jaj, hát ő most miért jött egy csattanó miatt, egy poém miatt, nem. Még a háromszor szereplő rendőrtisztnek is van szerepe, és őt is kedveled, mert van olyan jó karaktere.
És ahhoz is, nagyon jó a színészek itt kiválasztott.
Is, pluszban, de ráadásul csak tényleg 15 percet maximum, ha játszik az ember, semmi többet, és mégis úgy vagyok vele, ez hatalmas forma ez az ember. De igen, tehát hogy nyilván ez ugye egy családnak a történetéről szól, és együtt tudsz érezni mind az 5 gyerekkel, az apukával, az anyukával, bárkivel tényleg, akit csak látsz, az egy olyan karakter, akinek szerepe van. És nem csak nyilván úgy szerepel, hogy szerepel, hanem tényleg a sztorit építi. És így kell lennie szerintem egy horrornak, mert ugye így, hogyha esetleg egy hack and slash-ről beszélgetünk, akkor így éri az embert veszteség, hogy egy szeretett karakter meghal, nem csak egy ilyen token karakter, aki most jaj, a vicces fekete srác volt, vagy valamilyen hülyeség, hanem itt is volt egy halál, ami megrázó volt számomra is.
Igen, és én még annyit tennék hozzá, hogy ugye mindegyik főbb karakternek van egy saját epizódja, amikor úgy kvázi csak róluk van szó, vagy az ő backstoryjukat tudjuk meg, és egyiknél sem érzi azt a néző, vagy nem éreztem azt, hogy ez nem érdekelne. Szóval annyira jól összefügtek egymással, és egyénileg is olyan jók voltak a karakterek, hogy egy pillanatig nem volt bennem az az érzés, hogy unom ezt a részt, ami csak az egyik őjükről szól, hanem végig fenntartotta az érdeklődést, és ez szerintem nagyon nehéz ezt elérni egy sorozatban, mert mindig van legalább egy olyan karakter, akit így hidegen hagy az ő sorsa.
Amúgy szerintem én azt annak tudnám be, és mindjárt átadom a szót, hogy láttuk ugye a gyerekkori énjüket is, és a felnőttkori énjüket is, és emiatt bennünk van az, hogy szeretnénk látni azt a karakterfejlődést, aminek ugye a végeredményét is látjuk már, mert ugye egy részben mindkét szereplő feltűnik, a kiskori énjük is, és a felnőttkori énjük is, és gyanúzom, ez így arra ösztönöz minket, most ez egy ilyen pszichoanalitikus gondolat, hogy megismerjük őket, és hogy megtudjuk, hogy hogyan jutottak el idáig.
Meg amiben szerintem nagyon intelligens a sorozat, az, hogy ezeket a szereplőket tényleg úgy bontja le epizódokra, hogy mindegyik őknek megismerjük azt, hogy milyen a legrosszabb oldala. Tehát mindegyik epizód úgy indul, hogy ezek az emberek valami negatív tulajdonságot mutatnak, vagy nem törődnek éppen a többi családtagjaikkal, vagy éppen a függőségüknek a közepén vannak, drogfüggőségnek a közepén, vagy csak elhidegültek a többiektől, nem tudnak velük kommunikálni rendesen, vagy csak kész idegroncsok, mint ugye a Nell-nek a karaktere az 5. részben, hogy bemutatják az ő kvázi pokoljárását. És egyszer mutatja meg azt a sorozat, hogy milyenek ők ebben a szituációban, hogyan hatott rájuk a ház, de azt is megmutatja, hogy ténylegesen mi történt ott. Tehát egyszer látjuk az ok és okozatot tulajdonképpen fölváltva, hogy ez okozta ezt, hogy ilyenné vált ez az ember. És így számunkra is sokkal érthetőbbé válik. Tehát nem egy utólag megpróbálja megmagyarázni a sorozat, hogy ezért vált ilyenni, hanem egyszerre látod, és egyből minden világos.
Na, akkor viszont egy másik gondolat, kinek melyik volt a kedvenc epizódja, és utána rá is térhetünk szerintem így a fokozatos őrületre, amit a ház biztosított a szereplők számára. Ha megengeditek, hogy kezdjem, mivel tudom, hogy nektek ugyanaz az epizód a kedvencetek, nekem őszintén az 5. epizód volt az így a csúcspontja. És nem film készítési szempontból, mert azt tudom, hogy nektek az azért főként, hanem az érzelmi szál miatt. És nem vagyok egy túlságosan érzelmes filmnéző, nem igazán szeretem ezeket, viszont ugye, amit Tonó is mondott, hogy megmutatják Nell-nek a pokoljárását, hogy ugye sleep paralysisben szenved szerencsétlen, látja a Bentnek Lady nevezetű szellemet, ami majd később kiderül, hogy ő maga, és azt mutatják meg, hogy ebből a tragikus állapotból, ami ugye egy ilyen állandó kísértés az ő életében, hogyan tör fel a felszínre, és hogyan szerez magának egy olyan embert, aki meg tudja őt menteni, aki segít neki, és bele is szeret. Ugye ez az egyik ilyen Sleep Tech nevezetű ilyen alvás segítő doktora, aki elhívja randizni, és egy ilyen hosszabb montásban bemutatják az ő fejlődésüket, mint egy pár, majd aztán egy tragikus baleset során a férfi meghal, és Nell még rosszabb helyre kerül, mint azelőtt volt. Hát engem, tehát én egy csuromvíz voltam a végén, annyira sírtam. Egyszerűen annyira borzasztóan van ábrázolva az egész. Megmutatják az esküvőt, megmutatják tényleg a fentet, a lentet, és megmutatják utána a purgatóriumot. Borzasztó, tehát, hogy én, amikor ezt megnéztem, nekem ez a második nézésem volt, be is írtam utána a csoportunkba, hogy hát azért a Mike Flanagan elmehet valahová, mert ez nem volt okés, ahogy az ötödik epizódban ezt sikerült leművelni, és szimplán azért volt nem okés, mert annyira emberien sikerült ábrázolnia, hogy nem mondom, hogy bele tudtam képzelni magam a helyzetbe, de nagyon átéltem, és pont, hogy tényleg amiatt mehet el valahová, mert túl jól ábrázolta, túlságosan jól rendezte meg azt az epizódot, szerintem. Másik epizód, tiétek, halljuk.
Én igazából nagyon szeretem az ötödik részt is, csak a hatodikat azért tartom jobbnak, mert egyrészt ugye most félretéve a filmkészítési, meg filmes technikákat, amivel csinálták, mert igen, a hatodik rész az több hosszabb 15-15 perces ecsnittes jeleneteket használ, de nem ezért nagyon jó. Azért nagyon jó, mert ezeket úgy építi be a történetbe, hogy igazából úgy bevonz minket, és úgy egyé válunk a családnak a tragédiájával. Ugye az a hatodik rész, amikor a Nell a temetés előtt ugye jönnek mindannyian megnézni a holttestét a Shirley-nek a házába. Ott gyűlik össze először ennyi év óta a család, és ez az eddig felhalmozódott érzelmi teher, amiket ugye cipelnek magukkal a karakterek, és amiket ismertettek velünk az első öt rész során, ezek így mind az arcunkba hullik. Tehát nem csak az övékébe, hanem a miénkbe is, mert tényleg ott egy ilyen zárt helyen vagyunk, éppen egy vihartomból feszültség is van, alapból ugye egyikőjük meghalt, ezért keresik egy többen, hogy kit hibáztathatnak érte, azért, mert tudják magukban, hogy igazából valamennyire mindannyian hibásak, mert mindannyian cserben hagyták egy bizonyos szinten. És ez az egész egy olyan érzelmi katarzist vált ki a nézőből is igazából az epizód végén, ami szerintem a sorozatnak az egyik csúcspontja.
Igen, mondjuk azzal nem értek egyet, hogy nem azért jó, mert hogy ilyen technikával lett felvéve. Szerintem ez egy nagyon szerves rész, mert pont ez ad hozzá ahhoz, hogy iszonyúan nyomasztó az egész rész. Tehát nyilván a felvételeknek a színezése is ilyen nagyon kékes, szürkés színű, ami szintén előváltja ezt a nyomasztó érzést, de maga az, hogy folyamatosan mozog a kamera, és nincsenek vágások, és követjük a szereplőket egyszer egyik után megy, másszor másik után megy, folyamatosan úgy érzi az ember, hogy legyen már vége, ne veszekedjetek, vagy inkább veszekedjetek, de oldjátok meg a problémát. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, hogy ez egy rész alatt meg tud történni. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat hozzáad az egész. Ez a másik, amit kiemelnék, az pedig a színészeknek a játéka, mert szerintem ez fergeteges, főleg azért is, mert hogy ez egy snittes megoldással lett megoldva, brutális azokat az érzelmeket, amiket ők kifejeznek, nem sok helyen látni ilyen nyersen, és ez engem azonnal így levett a lábamról, és eddig is úgy voltam a sorozattal, hogy ez egy nagyon jó sorozat, és nem bírtam abba hagyni, de ez volt az a rész, ami így nálam betette az egészet, hogy ez egy zseniális sorozat, nem csak jó.
Egyébként mindegyik színész tényleg zseniális, de én külön szeretném kiemelni, és ezt adáson kívül is mondtam, a Timothy Hutton által játszott Hugh Crane-nek az idősebb verzióját, ugye az apa karakterét. Szerintem, amit ő a hatodik részben játszania kell, az a legkomolyabb és legsúlyosabb tragédia, amit igazából át lehet élni. Ugye szülőként ugye ő éppen azt éli át, hogy cserben hagyta az egyik gyerekét. Igazából mindegyiküket, mert nem látta őket már több éve, de az egyik az most tölte meg magát, amiatt, mert ő nem beszél a többiekkel arról, hogy mi történt a házban. És mint ahogy majd a későbbi részekben ez ki is derül, ő pontosan tudja, hogy milyen a ház, és pontosan tudja, hogy milyen hatással van a gyerekeire, és így is próbálja valahogy elzárni előlük ezt az információt, és igazából magában cipelni ezt az egész terhet. És szerintem a játékában, a Timothy Hutton játékában ez nagyon finoman jelenik meg, tehát nincsen túltolva, nincsen ilyen gicsbehajlóan, ilyen nagy drámai jelenetekben, hanem tényleg az a visszafogott, csendes gyászolás, ami ott megjelenik az ő arcán, meg a megnyilvánulásaiban, az szerintem nagyon szép színészi játék.
Kicsit az őrület is szerintem ott van a Timothy Haltonben, mert ugye magában beszél, mert azt később fogják megmutatni, hogy a feleségének a szelleme az folyton ott van mellette, és majd, hogy nem a szájába adja a szavakat, mert nyilván az anyuka jobban ismeri a gyerekeit, főleg a lányait. De igen, tehát hogy ez a teljes letargia és kissé tényleg az őrületbe átmenő szomorúság az kifejezve, az kiválóan van.
Ön említetted így az anyuka szellemét, és nekem ez mindig fura volt itt a sorozatban, mert nem vagyok benne biztos, hogy ami az apukának megjelenik, az egy szelleme, vagy az apukának a mentális képe.
Szóval azt mondod, hogy mégis, amit így a Steve, a legidősebb fiú mondott, hogy van egy mentális betegség, ami fut a családban, az szerinted ott van? Jelen van egy ilyen probléma?
Én úgy gondoltam, hogy nem feltétlenül mondanám azt, hogy ez az, ami a családban megy, ja, nem, a csak, mentális csak betegség, hanem én ezt mindig úgy értelmeztem, hogy ez az apukának a mentális betegsége, hogy ő elképzeli a feleségét, mert szerintem a beszélgetések, amiket lefolytatnak, azok kicsit úgy hatnak, hogy ő igazából saját magával beszélget, csak úgy képzeli el, hogy néha mondjuk, amikor nem tud dönteni, akkor elképzeli, hogy a felesége mit mondana.
Tehát, hogy így előhívja.
Igen. Én ezt így értelmeztem, nyilván ezt mindenki máshogy gondolja, lehet az is, hogy ez a szellem, csak azért, mivel, hogy ők nem a házban vannak, amikor ezek megtörténnek, ezért nem vagyok benne biztos, hogy a háznak a hatása az mondjuk az ország másik felére is kinyúlik, ahol éppen az apuka van, és akkor egy ilyen helyzetbe kerül.
De ha megnézed, végig kinyúlik, tehát ugye a bowling sapkás, bowling kalapos fiatalember, aki hát elég magas, ő is tényleg, azért kísérti, igen, Luke-ot, meg a Bentnek Lady is folyamatosan megy Nell után, meg hát ha belegondolsz, ugye amikor Nell ott van a ravatalon, akkor egy ilyen zombiszerű valami lény ott is kibújik az asztal mögül, amit ugye csak a Theo meg az apuka látnak. Tehát lehetséges, hogy amiatt, hogy ilyen közel kerültek megint ez a problémás entitáshoz, ami ugye a ház, lehet, hogy emiatt újra manifestálódott ez a, uh-huh, ez a szellem. De mondjuk azt mondja ugye a sorozat egészében, hogy ő mindig látja. Lehet, hogy van egy ilyen érzelmi, szellemi kapcsolat kettőjük között, ami tartja benne azt, hogy ő ott maradjon mindig mellett. Tehát az utolsó részben is, ha belegondolsz, hogy ugye ott marad a házban, bocsánat, ugye kicsit előre rohantam, de mégis, ő ott marad a házban, mert együtt akar lenni a feleségével és a holt lányukkal. Én teljesen el tudom azt is képzelni, amit te mondasz, mert amúgy van benne ráció, de azt is, hogy egy ennyire erős érzelmi kötelék van, mert hogyha megnézed az egész sorozat alatt, annyira kedvesen, elnézően, tényleg így minta férjként viselkedik a Hugh. Emiatt gondolnám azt, hogy tényleg ennyire volt ez a kötelék erős.
Én ezt is el tudom fogadni, bár azt is meg tudnám magyarázni, hogy például a Luke miért látja azt,
ja,
a
persze,
kalapos, tehát az is lehet hasonló, hogy a gyerekkori traumából megmaradt neki, főleg ugye a droghasználat felerősítette ezeket a képeket, de simán lehet, sőt lehet a kettőnek a kombinációja, hogy kicsit be is gágyultak mindannyian, de nagy részt pedig a ház teszi ezt velük, hogy látják ezeket a szellemeket.
Erre csak annyit reagálnék, hogy amikor ugye újra egy releváns karakter lesz a bowling kalapos szellem, akkor éppen Steve jön érte, hogy vigye őt el. Hát a temetésre igazából, itt az előtte megemlékezésre. Tehát előtte úgy gyakran nem látta, amíg elvonón volt, amíg drogot fogyasztott, de amint újra belép az életébe Steve, mert arra a tragikus eseményre hát el kell menni, akkor viszont megjelenik a figura, és elkezdi kísérteni újra.
Illetve abban a pillanatban, amikor megjelenik a Steve, akkor átalakul az anyjává.
Így van.
Abban a pillanatban, tehát addig a bowling kalapos embert látja, viszont akkor, amikor közvetlenül mielőtt megjelenik a Steve, az előtt az anyjának a kísértetét látja igazából, aki hazahívja. Egyébként nekem volt erre inkább elméletem, mert nem nagyon láttam, hogy ez bárhol igazolva lett volna, és nem tudom, hogy arról ti mit gondoltok, hogy szerintem egyrészt nem feltétlen mindig a házon kívül látják ezeket a kísérteteket, hanem ugye a tizedik résznek a végén a Nellnek a kísértete az elmondja, hogy ő eddig azt hitte, hogy az idő az egy vonal, vagy valami ilyesmit mond, és valójában ugye olyan, mint a konfetti, tehát ilyen kisebb darabokban szólódik szét, és szerintem a ház valamennyire úgy is működik, hogy nem lineáris, ahogy telik benne az idő. Tehát vannak olyan dolgok, amik így átjátszik az a jelenük a krén gyerekeknek, és a múltjuk, ami a házban történik egymásba, és ez szerintem nem csak a kamera játék, meg az operatőröknek, vágóknak a játék, hogy direkt úgy vágják egymásra a jeleneteket, hanem konkrétan a ház néha így reagál olyan dolgokra, amik még elvileg nem történtek meg. Ugye van egy jelenet, amikor a gyerekei az álmában arról beszélgetnek az anyjukkal, a Luke gyerekként, hogy mi lesz, hogyha ő majd, amikor felnő, akkor annyira utálni fogja a világot, annyira képtelen lesz benne élni, hogy ugye addig mérgezi magát, amíg meg nem hal. Ezt ugye elvileg nem lehetne tudni, a ház meg valahogy így manifestálja az ő számára, tehát megmutatja neki, hogy ez fog történni.
Amúgy ez egy érdekes elmélet, mert igazából annyi sok bizonyíték van rá, hogy egyből azt tudnám mondani, hogy ez igaz, mármint tényleg így erről szól az egész sorozat, hogy előbb mutatnak meg jeleneteket, amik később történtek, vagy ugyanabban az időben történtek, csak nem tudtuk.
Igazából a ház szempontjából relatív most ez az időfogalom.
Nem is számít a történet szempontjából, mert nem. Ugye ez bármennyire is horrornak van ugye beállítva, ez végül is egy ilyen, egy családnak a tragikus története, ami kicsit ilyen horrorisztikus elemekkel meg van szórva, mint a konfetti. Tehát szerintem ez mellékes is, hogy most a ház tényleg gonosz-e vagy sem, és hogy állandóan manipulálja-e, vagy csak néha, amikor ott vannak, mert bár nem tudom, számomra mellékes, mert így is élveztem, ha többet szeretnénk belelátni, akkor meg nyugodtan tényleg, az viszont nem az én pályám szerintem, mert én pusztán tényleg azért néztem, hogy amit elmondott, azt elmondta. Én nem akarok többet beleképzelni.
Hát nyilván ez az idő átlépés, meg szétszórás, ez azért legerősebben a Nellnél jelenik meg, ennél a Bentnek Lady-nél, hogy már akkor kísérti a Nellt, amikor ő még csak egy gyerek. És ugye később kiderül, hogy az ő, tehát most akkor hogyan kísérti saját magát? Hát úgy, hogy itt az idő az nagyon relatív. Meg ugye a végén is van, amikor ő abban a szobában beszél a többiekhez, és először elkezd válaszokat mondani, de nem értik, hogy miről beszél, és csak később, amikor elkezdik feltenni a kérdéseket, akkor tudják értelmezni azt, hogy ő mire adta a válaszokat. Tehát ott is az van már, hogy előbb adja a választ, mint hogy feltették volna a kérdést. Tehát ez megvan ebben, de azért tökéletesen szerintem nem tudjuk értelmezni, hogy hogyan működik ez az idő átjárás, mert azért ez kicsit ilyen fizika.
Hát meg szerintem nem is kell, hogy tudjuk, mert
igen, nem is kell tökéletesen érteni. Az a lényeg, hogy ez egy ilyen túlvilági dolog, ami nyilván a karakterek se teljesen értenek, és emiatt nekünk se kell teljesen értenünk.
Szerintetek gonosz a ház?
Szerintem igen.
Tóna? Szerintem a háznak a múltja annyi embert tartalmaz, hogy vannak benne gonoszak. Ugye látjuk szerintem, hogy az elemek többsége a házban, főleg akik ott a háttérbe kukkolják az embereket folyamatosan a részek során, nem ártó szándékú. Aztán vannak olyanok, mint a Poppy például, aki abszolút megkísérti igazából az anyjukat, és ráveszi, hogy majdnem megölje a gyerekeit már ott helyben, és utána saját magát is megölje. De nem hiszem, hogy önmagában a ház lenne az. Ennek a háznak van valami különleges aurája, és valamiért úgy működik benne, ha már egyszer felhoztad, akkor mint ahogy a Shiningban a hotel, hogy van egy ilyen központja igazából az ilyen paranormális jelenségeknek, ahol ezek valamiért úgy megmaradnak az embereknek a szellemei. És nem minden embernek jó a szelleme, mert lehet, hogyha életében sem volt jó, vagy hogy elmebeteg volt, vagy volt valamilyen mentális problémája, akkor lehet, hogy egy negatív erő marad belőle hátra. De például ugye a bowler kalapos embernél neki abszolút nem negatív igazából. Ő pont az, hogy egy ember, aki nagyon kicsinek érezte magát, és jelentéktelennek egész életében annyira, hogy ugye végül megölte magát, befalaszta magát, és a szelleme az pedig magasként jelenik meg, mert ilyen akart lenni életében. Nem látom benne, hogy igazából ő ettől miért lenne ártó szándékú a többiekre nézve.
Szerintem se gonosz őszintén a ház. Mármint, hogy így azt mutatja be az elejétől köbben a hetedik részig, hogy de amúgy az. Tehát, hogy teljesen gonosz a ház. Majd aztán hogyha addig nem is vetted észre a folyamatos jelenlétét a szellemeknek. Tehát mindig úgy van vágva az egész, hogy ha az arcokra fókuszál, hogyha egy közelít kapsz a szereplőknek az arcáról, hátul látsz egy székben egy embert ülni, a fal mögött csak így félig kitűnni a fejének, vagy hogyha így elhúzza a kamerát, akkor ott a folyosón állnak és kukolják őket, és tényleg ők csak ilyen hát observing entities igazából, tényleg.
Békések.
Figyelő, békés lények, akik itt ragadtak, de szerves részei a háznak. Viszont mondom, tehát tényleg a hetedik részt annyira elkezd vadulni a Flanagan, tényleg, tehát hogy nem kíméli utána már a nézőt, és úgy dönt, hogy jó, hát akkor most már egyre nyilvánvalóban mutatjuk be ezeket a szellemeket, és ott vannak, és részét képezik a plotnak, bármennyire is nem beszélnek róluk. Tehát van, amikor úgy zoomol a kamera, hogy megmutatja őket. Szóval nem gondolnám, hogy gonosz, viszont az egyik fő szellem, aki ott volt benne, aki majd, hogy nem elrontja a házat, a Poppy, ő mindenképpen az volt, de van olyan szellem, például a Hazel, aki figyelmezteti is a szereplőket, hogy Poppy gonosz, ő klinikailag bolond volt teljesen.
Egyébként erről beszéltünk is így adásunk kívül, hogy picit problémás is, hogy a Poppynak a karakterét ennyire a végén hozta csak be.
Fanni, bocsánat, mondjad, utána visszatérünk Poppyra.
Ja, én csak az úgy szerettem volna hozzászólni, meg megvédeni az én álláspontomat, vagy nem is tudom, hogy nyilván mindenki számára tiszta, hogy vannak gonosz szellemek a házban, meg nem gonosz szellemek a házban, viszont én magát a házat azért gondolom gonosznak, mert szerintem az alapból egy gonosz dolog, hogy a meghalt emberek szellemét itt tartják ilyen feles össze-vissza formában, a mi világunkban. És szerintem, hát igen, szerintem ez egy gonosz dolog, ez egy gonosz erő, ami ezeket a szellemeket itt tartja, és aztán tönkreteszi a szellemek által a többi embert, aki bejön ide. Mert szerintem az lenne a jó, és az lenne az életnek a rendje, hogy aki meghalt, az átmegy a túlvilágra. Tehát azzal, hogy ők itt maradnak, ez felborítja teljesen az életrendjét.
Most kicsit magam ellen fogok beszélni, mert az előbb ugye azt mondtam, hogy amúgy a ház maga egy semleges vagy jó lény, csak a szellemek ugye megrondították ezt. Ez igaz, meg még mindig ezt gondolom, viszont amit beszélnek is többször, van egy ajtó, amit soha nem lehetett kinyitni. Nem volt hozzá kulcs, vörös és csak szoba. Az ember tudta kinyitni. Ez volt a vörös ajtós szoba, a vörös szoba. The Red Room, ugyebár. De arra azt mondják többen is, hogy ez a szíve a háznak, és erre adnak utána egy korrekciót. Ez nem a szíve, hanem a gyomra a háznak, hogy itt emészti meg a szellemeket. Tehát bármennyire is lehet, hogy nem gonosz a ház, Fanni azt mondja, hogy gonosz a ház, azt meg tudom érteni, hogyha egy gonosz entitás, amit utána az emberi jóság másra használt. Mert tényleg utána van olyan jelenet is, amikor behozzák a haldokló embert, hogy örökké ott maradjon a lénye, és a halott gyerekeivel tudjon maradni. Szerintem egy gyönyörű, szép, tényleg egy nagyon-nagyon érzelmes kifejezése az emberi szeretetnek. Tehát, hogyha ha gonosz is, amit szintén el tudok fogadni, akkor viszont az emberek ezt javították, kivéve nyilván az egy-kettő teljesen bolondot.
Hát ezzel egyet tudok érteni, hogy az alapvetően jó emberek megpróbálták megjavítani, vagy nem is tudom, pozitívabban kihasználni ezt a helyzetet, de attól függetlenül én még mindig azt gondolom, hogy ez alapvetően egy negatív dolog, hogy ezek a szellemek itt maradtak. Még akkor is, hogyha például a kislány ott maradt, és a szülei pedig tudják látogatni, ez nyilván egy tök szép dolog, de közben meg szerintem nem helyes.
Nekem igazából tök érdekes, hogy mindketten azt mondjátok, hogy az egy nagyon szép és érzelmes jelenet, amikor ugye beviszik a feleségét, ugye a Dudley, és hogy tulajdonképpen akkor ott fognak élni a házban a gyerekükkel, de szerintem, amit Fanni is mondta, hogy egyrészt ez egy valamilyen szinten természetellenes, másrészt, hogyha hajlunk Fanninak az értelmezése felé, hogy a ház gonosz, akkor a háznak ez tulajdonképpen az egyik taktikája, mert azért nem rombolják le a tragédia után a Hill House-t, mert a Dudley-ék meggyőzik a Crane apukát, ugye a Hugh-t, hogy tartsa meg a házat miattuk, hogy ők látogathassák a gyereküket. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen...
Egy szimbiotikus viszony.
Igen, egy ilyen érzelmi zsarolása igazából az embereknek, hogy itt látogathatod a szeretteidet, akik halottak. És igen, ez egy nagyon szép dolog, és én is örülnék, hogyha látogathatnám néhány halott szerettemet, de ez el is hangzik Hugh-nak a szájából a tizedik részben, amikor felajánlja neki ezt a dolgot a felesége, hogy de ez nem így működik, tehát ez természetellenes, ez nem az életnek a része. Az életnek a része a halál, és az életnek a része az is, hogy velünk maradnak, de nem olyan módon maradnak velünk az emberek, hanem emlékekként, nem úgy, hogy visszajárunk egy ilyen helyre látogatni őket. És valószínűleg azért a mi lelkünknek is rosszat tesz, tehát árt számunkra, hogy egy ilyen kapcsolattól függünk. Nem tudom, ti mit gondoltok erről?
Őszintén meg vagyok győződve arról, hogy ez is igaz, szóval mindegyik szálat igaznak vélem valamennyire, viszont biztos vagyok benne, hogy a ház gondolkodni nem tud, tehát valaki, valószínűleg Poppy átvette felette az irányítást, és emiatt gonoszszá vált, ha nem is volt az, ha meg az volt, akkor meg újra rátért a gonoszságra az emberi jóság ellenére is. Viszont nem tudjuk, nem magyarázza a sorozat egyáltalán, és szerintem ez így is jó, mert találgatni hagyja az embert, és bármennyire nem szeretek belelátni dolgokat, ez pont egy olyan aspektusa, amiben érdemes, mert nemes dolgok is végbe mennek ott, de közben meg Dudley-nek a lányát egy szellem ráveszi arra az Oliviát, ugye a feleséget, hogy megmérgezze patkány méreggel, amit teának mutat be, tehát azért itt necces dolgok is zajlanak bőven.
Igen, de előtte például azt látjuk, hogy a Dudley-ék, ugye el is mondják a halál után, hogy nem fog senkinek feltűnni, hogy meghalt a lányuk, mert annyira óvták mindent, hogy nem engedték ki sehova. Tehát tulajdonképpen már olyan szinten befészkelődött a fejükbe a ház, hogy igazából a házon kívül, amikor élnek a gyerekükkel, akkor is annyira féltik, annyira óvják mindent, hogy konkrétan már gyakorlatilag tényleg kísértet a lány ilyen átvitt értelemben, mert nem létezik a külvilág számára.
Igen, és ugye az elején, amikor ő elkezd a Luke-kal játszani, akkor a többiek el se hiszik neki, azt hiszik, hogy csak egy képzeletbeli barátja, akiről mindig mesél, hogy ő vele játszanak. Ilyen szinten nincs jelen a filmnek, vagy a sorozatnak a első hány részében?
8-9.
Igen.
Tehát nagyon durva, és egyébként még nálam most eszembe jutott ez a kérdés, hogy vajon ez a háznak a célja, hogy minél több embernek a szellemét oda láncolja magához? Ez, nem tudom, hogy erre mi a válasz, azért kérdezem, hogy a ház direkt csinálja ezt, hogy minél több szellem legyen ott, vagy ez tényleg csak a már ott lévő szellemeknek a csinálása?
Ötletem sincs, viszont nekem is eszembe jutott egy még komplexebb kérdés, hogy szerintetek egy ház van, ami ugyanaz, mindig gonosz, vagy mindig jó, vagy mindig semleges, vagy van egy ház nappal, és van egy ház éjszaka? Mert hogyha belegondoltok, minden kísértés éjszaka történt, minden kísértés, minden ilyen, hát gyilkolási szándék, öngyilkosság, mindegyik éjjel történt, és nappal meg csak annyit látunk, hogy ott a szellemek a háttérben ülnek, és csak bámulnak, csak figyelik a történéseket, semmi őrület, semmi paranormális esemény nem történik azon kívül, hogy látod az ott lakókat kvázi, akik megfigyelik a jelenlegi embereket. Ha belegondolsz, ugye az a felírás is, hogy Welcome Home Nelly, az is csak éjszaka lesz felírva, viszont azt nappal találják meg. És ugye nappal, tehát annyi, hogy az anyukának az, hogy az éjszakákról éjszakára való őrülete, nyilván nappal az azért látszódik, mert nem éppen jó állapotokat élvez szerencsétlen. Ezen kívül viszont nem történik semmi olyan esemény, ami azt mutatná, hogy a ház nappal is úgy viselkedik, mint éjjel.
Hát szerintem nappal inaktív teljesen a ház, tehát amit nappal látsz, azok ilyen passzív dolgok, amik az esti történteknek a kifutásai, mint például ez a felirat, és általában ez szokott lenni, hogy éjszaka legerősebbek ezek a paranormális események, tehát szerintem a házzal is ugyanez van, hogy nappal sokkal gyengébb ez az erő, ami ezeket a szellemeket előhívja, vagy mozgás erőt ad nekik kvázi, és éjszaka pedig ez jóval felerősödik, én így gondolom.
Erre csak annyit kérdeznék vissza, hogy de akkor hogy van az, hogy nappal kinyílik a vörös szoba, és ott a gyerekek játszhatnak? Mert ugye ez egy fontos motívum, hogy a gyerekeknek, mindegyikőjüknek megvan egy ilyen saját privát szférája a vörös szobában. Amikor beszélnek róla, egyikőjük sem tudja, hogy a másik miről beszél. Volt táncstúdió, volt videójátékszoba, volt sima játékszoba, volt egy faház. És
igen, viszont amíg nappal nyílt ki, addig igazából láttunk negatív tevékenységet a Vörös szobától.
Igen, tehát, én is ezt akartam mondani, hogy nappal nem történik ott baj.
Táncszoba, játékszoba, faház, olvasószoba ilyenekként manifestálódik.
Hát csak annyi, hogy ez bevonza őket egy szobába. Hát, bár nem tudnak róla, azt meg odadom nektek simán, tehát hogyha ez lett volna a következő kérdés, persze ez tökéletesen úgy történik, hogy a gyerekek bemennek oda, és beképzelik azt, hogy ők benne vannak az, igen, ő álom szobájukban.
De van is egy olyan, de ez csak elmélet igazából, hogy a szoba ilyenkor emészti őket, ezt csak ők gondolják.
Én ezt egy picit ahhoz tudnám visszacsatolni, amit kérdeztem pár perc ezelőtt, hogy a háznak célja-e a lelkeket úgymond ott tartani, és lehet, hogy itt ez arra válasz, hogy igen, mert hogy nappal bevonzó őket, és arra vár, hogy egyszer majd éjszaka ott maradjanak, amikor pedig meg tudja őket emészteni.
Szerintem ez a legkorrektebb elmélet eddig, amit most így összeraktunk ez alatt pár perc alatt, mert végül is a Dudley-ek is csak nappal jönnek, miután megtapasztalták, hogy éjjel milyen, de nappal jönnek, mert fenn kell tartani.
Igen.
Tehát tényleg akkor ez a bevonzás, ez lehet, hogy teljesen valós történés. Meg, ha megnézzük, azért rengeteg szellem volt a végén, akik így megérkeztek, és így a birtok területén valószínűleg elhunytak, vagy csak odahozták őket, mint holtakat.
Meg egyébként nem tűnik fel igazából annyira számunkra, de a ház szempontjából szerintem abszolút nem véletlenek sorozata, amik történnek. Tehát például az sem, hogy hogyan jönnek vissza a Dudley-k. Ugye Mrs. Dudley elmondja, hogy nem akar soha visszajönni ebbe a házba, de most visszajött, mert hallotta a férjétől, hogy egy család fog ide beköltözni. És ezért aggódik miattuk. És ennek végül az lett a következménye, hogy a lánya is meghalt itt, ezért utána ők is fenntartatták a Hugh-val a házat, hogy ők utána majd mehessenek itt meghalni és a lányukkal lenni. Tehát én hajlok inkább a felé, hogy a háznak szerintem van tudata, tehát igenis valamilyen tudata van. Afelé nem feltétlen hajlanék, hogy gonosz, de afelé mindenképpen, hogy próbál átvitt értelemben úgymond életben maradni. Tehát óvintézkedéseket tesz, biztosítja azt, hogy az emberek ne akarják soha lerombolni. És ugye például felgyújtani nem is sikerül, amikor Luke megrombolja.
Megvédi magát, igen.
Igen.
Viszont bocsánat, hogy elkalandoztunk, azt ígértem, hogy a Poppyról is fogunk beszélni, ugye adáson kívül azt már említettük, hogy én szerintem kicsit későn lett megidézve ez a szellem, nyilván nem idézték meg, csak megjelent, szerintem későn lett bemutatva őszintén, hiányzott az, hogy az elejétől kezdve ott legyen, mert ugye csak az 5. epizódban tűnik fel, viszont akkor csak egy random illetőnek tűnik, mert ugye Nelly, amikor ott megőrül, amikor megöli magát, ugye a sérelmei miatt, a múltbéli dolgok miatt, hogy ugye a férje meghalt, akkor ugye tesz egy kört a kamera Nelly körül, ott vannak a családtagjai, és ott vannak a releváns karakterek, mint szellemek. Ugye ott van a bowling kalapos úr, és még 2-3 karakter, és ott van Poppy is, és akkor látjuk először említés nélkül, és így néz a néző, hogy ő kicsoda. És értem, hogy valószínűleg ez volt itt az alapvető terv, tényleg valószínűleg ezt tervezték elejétől fogva, de kicsit hiányzott, hogy utána 3 résszel sikerült csak azt mondani, hogy jaj, amúgy lakott itt egy szellem, aki amúgy bolond volt teljesen, elmebeteg volt.
Igen, amúgy abszolút, én úgy érzem, hogy narratív döntés volt, tehát szeretné igazából titokban tartani Mike Flanagan a sztoriban azt, hogy kik azok, akik konkrétan kísértik a házat, és épp ezért ugye egészen a 7.-8. részig azt hiszük, hogy tényleg valamilyen hatással volt a ház ugye az anyjukra, és hogy ő az, aki ezt csinálta. Aztán utána kiderül, hogy a Poppy.
Jó, csak bocsánat, tehát akkor kontráznék erre, hogy ha bemutatsz egy karaktert az 5. epizódban, majd utána elmondod, hogy ő létezik a 8., majd a 10. beállítod őt főgonosznak, meg a 9. is.
Nem állítom, hogy nem hibás.
Nem is hibának mondanám, mert persze nyugodtan mutassa be, csak akkor rendesen mutassa be, vagy egyáltalán nem mutassa be, és ő is csak egy tényező legyen, és a ház legyen a gonosz, mert így sántít mind a kettő. Igen. Tehát amúgy korrekt lenne
én
mind a kettő.
Emiatt hibának mondanám azért, tehát valamilyen szinten nem rontja az élményt azért annyit.
Na, de hát ezért nem mondom hibának.
Tehát, de kilóg, tehát nagyon hirtelen.
De mondom, tehát hogy ez is csak egy tényező volt, amit így néztem egyet, aztán utána el is felejtettem, mert más szempontokból pedig teljesen korrekt volt a sorozat. Csak azért mégis meg kellett említenem, mert hát nem is tudom, ez egy kicsit azért furcsa volt.
Igen.
Azon gondolkodom, hogy mennyire csak a Poppynak tudható be az, hogy az anyuka megörült. Nyilván ő vitte be a kegyelem döfés, de hogy azért közben azt azért nagyon tárgyalja a sorozat, hogy azért az összes többi szellemet is látja. És azért az is olyan, hogy így mi.
Igen, de ez...
Az anyuka?
Igen.
Tárgyalja?
Hát azért több, van olyan, hogy nem tudom, sétál a folyosón éjszaka, és akkor ilyet csinál, hogy kinyitja az ajtót, és beengedi az öreg néni szellemét, meg ilyen.
Ja, hát igen, voltak kerekes-székes kisfiú is, beengedi a Hazelt is, a Poppyval is beszél, de ennyi, tehát hogy én többet nem nagyon láttam, jó, a bowling kalaposat is, őt is látja, de hogy ezek ugye a főbb karakterek voltak, tehát
hát
hogy
igen, csak
Abigail-t
hogy...
is ugye a végén látja csak.
Igen, de egyébként ez szerintem maga az anya karaktere is ilyen. Tehát ez nagyon érdekes a karakterében, hogy ahogy a Tiónak el is mondja, hogy ő érzékeny az ilyen dolgokra, az ilyen spirituális dolgokra. A Tió akkor még kevésbé, de már akkor is nagyon gyerekként, és ezért rá ugye nagyon veszélyes is lesz a ház felnőttként, és próbálja is ugye végig kesztyűt hordani a kezén, hogy ő nehogy érezzen bármit is ebből az erőből.
Hát igen, csak ugye azért gondoltam erre, mert az eddigi életében szerintem nem volt ilyen koncentrációban ilyen természetfeletti erő jelen. És lehet, igen, hogy azért ez is egy kicsit már így tönkretette a pszichéjét, és akkor még az, hogy meg nyilván a stressz, hogy dolgoztak a házon, és akkor minden szar volt, és akkor rá még rájött ez, hogy a Poppynak a gonoszsága is, szerintem nem feltétlenül csak a Poppynak tudható be az, hogy ő a végén megőrült, de nyilván ez, nem tudom...
Szerintetek mi volt a leghátborzongatóbb jelenet az egész során? Én egy nagyon-nagyon egyszerűt tudok felhozni, ami engem kikészített teljesen. De kezdhetitek, hogyha gondoljátok.
Hát, ha már így felvezetted, akkor kell.
Akkor én jövök. Ugye többször is vannak ilyen jumpscare-ek az egészben, de ugye mindegyik hatásos, mindegyikre szükség van, és van egy, ami nem is jumpscare, de fel van vezetve, egy ilyen big scare, hogy Steve, mégis láttál szellemet. Engem az teljesen kikészített, hogy persze látta a Nellynek a szellemét, látta az anyukájának a szellemét egyszer, meg látott egy-kettő furcsa dolgot, viszont amikor az apja megmondja neki, hogy annak ellenére, hogy azt állított, hogy te egyszer se láttál még szellemet, egyszer láttál. A könyvedben meg is írtad. És a Steve elkezdi ezt tagadni, hogy de nem, anyukám őrült volt, nem anyukádról beszélek. Volt egy óra az előtérben, és szerelte valaki, egy bajszos úriember. Ott nem volt senki, azt 60 éve nem szerelte senki ezt az órát, te akkor egy szellemet láttál.
És utána rögtön ugye mondja a faházat.
Ja igen, és mondja a faházat, hogy szerinted amúgy építettünk volna egy faházat egy olyan házba, vagy házhoz, amit 8 hónap múlva szeretnénk eladni? Dehogy is, az beképzelte a Luke, nem volt semmiféle faház. A másik, még ugyanehhez kapcsolódó, hogy más filmek, más horrorok, de más filmek is simán elkezdték volna magyarázni kicsit így a kamerába, tehát rázumoltak volna az emberre, hogy mit is szerel azon az órán, vagy valami hintet adtak volna, hogy annak nem kéne ott lennie, vagy csak most ráemlékező, gyanús. De nem, tehát Flanagan annyit csinál, hogy elhúzza úgy a kamerát, hogy teljesen látszódjon, hogy kivehető legyen az alakja, emlékezz arra, hogy ő egy bajszos, szemüveges, kicsit Picasso forma ember, aki szereli azt a nagy órát, de elsiklik felette, és később magyaráz. És én, amikor ezt először meghallottam, sőt, amikor másodjára is tegnap meghallottam, hogy te akkor ott egy szellemet láttál, én így, akkor én is láttam vajon életemben szellemet, csak teljesen normálisnak tudta be az agyam. Ez engem teljesen kiakasztott őszintén.
Hát nekem, ami ilyen nagyon kiakasztó pillanat volt, de szerintem ez így elég mainstream, az, amikor kiderült, hogy a Bentnek Lady az a Nell. Amikor azt így megmutatta a sorozat, én nem hittem el. Meg főleg, hogy így az elején annyira nem is értettem, hogy ha ő az, akkor miért lát a gyerekkorában, és akkor nyilván volt ez a nagyon durva rész, amikor így zuhan le folyton, és mindig lezuhan az adott jelenetbe, ahol már korábban láttuk, hogy ott volt a Bentnek Lady, és ez engem konkrétan tönkretett. Főleg, hogy ugyanebben a részben volt előtte egy olyan jumpscare, amikor ő megy a motelban egy automatához, ilyen italautomatához, és akkor ott is megjelenik a Bentnek Lady, és ott nagyon megijedtem, de ilyen tök indokolatlanul. Úgyhogy engem ez a részlet, meg ez, ahogy így ugye végig benne volt, és akkor itt ebben a részben meg kiteljesedett, ez totál tönkretett.
Nekem igazából szintén a 7. részből kötném össze magamban valamennyire az egyik legjobb jumpscare-ét, meg az egyik legrémisztőbb, hidegrázósabb pillanatát a sorozatnak. Ugye a jumpscare-ek általában úgy szoktak lenni a filmekben, hogy van egy ilyen csendes felvezetése, tehát általában nem nagyon ilyetsz már meg, hogyha tapasztalt a horror néző, hogy mert tudod, hogy ott jumpscare lesz, mert vagy felerősítik egy picit a zenét, hogy tudjad, hogy itt most jönni fog, vagy pedig ilyen teljes csönd lesz, és várod, hogy jön. És a hetedik részben, amikor a Shirley és a Tio veszekednek a kocsiban, és hirtelen megjelenik közöttük a Nellnek az arca. Én ott nagyon-nagyon megijedtem, amikor azt először láttam.
Én is, én másodjára is bevallom. Tényleg egy felfokozott hangulat,
és
nem számítasz
rá. Altatás.
Így van, semmi altatás, fel van fokozva a hangulat, felfokozott érzelmi állapot van ráadásul, és egyszer csak megjelenik közben ott
konkrétan a veszekedésnek a csúcspontja Nell.
Igen. És ráadásul nem is kezelik úgy, hogy jaj, akkor most így megállunk, lefékezünk, hanem tényleg, mint egy rendes ember, félrerántják az autót bele egy árokba, majd aztán kikel magából mind a kettő, és a saját problémáikat végül tisztázzák ennek kapcsán, hogy látják, hogy egyikőjük sem őrült, mindketten látták ezt most.
De ennek kapcsán volt még igazából, ami engem nagyon-nagyon hidegrázós jelenet volt ott, ugye a két szigolnak az alakítása, aki ugye a Tiót játsza, és elmondja, amit eddig nem tudott elmondani a Shirley-nek, mert ugye a Shirley most látott először hosszú ideje tényleges szellemet, és most már talán át fogja érezni, amit ő érzett. Ott kap egy hosszú monológot a Tió, ahol elmondja a Shirley-nek, hogy ő ugye megérintette a Nellnek a testét, hogy érezze, amit a Nell érez, és hogy azóta, amióta megérintette a Nell testét, azóta ő semmit nem érez. Tehát, hogy abban a semmiben érzi magát, amiben a Nell van. És hogy őt ez nagyon megrémisztette, és hogy azért is itta le magát ugye a temetés előtt, mert valamit szeretett volna érezni, mert őt abszolút tönkretette ez a gondolat, hogy ez a semmiség, amiben ő van, ez a semmi érzem, hogy ez lehet a halál, hogy ez lehet a halál után, hogy ezt fogod érezni. És engem az ott akkor nagyon megütött az ettől való félelem, hogy nem is az attól való félelem, hogy nem érzünk semmit halál után, vagy hogy nincs élet a halál után, hanem ez a verzió, hogy de, van, ez a nagy semmiség, ez van a halál után, hogy ebben vagy te. És ez a gondolat engem ott nagyon-nagyon-nagyon megijesztett.
Az a szomorú, meg az a borzasztó abban az egészben, hogy amiután megérintette, ha meg is figyeli az ember, de ha nem, akkor is érződik, hogy Teónak vagy Tiónak a karaktere ugye teljesen más lesz, elhidegül, és az ugye nem az ő személye. Az ugye Shirley, aki ilyen nagyon hidegen kezeli az egész életet, meg a testvéreit, meg a családját, de Tio is akkor is teljesen elszakad a családtól, elszakad az önálló saját énjétől, attól a kicsit csipkelődő doktori énjétől, és egy ilyen senki lesz, aki csak ott a háttérben áll és iszik. És ezt nyilván meg is szólják a többi karakterek, hogy te most részeg vagy, te azért viselkedsz így, mert részeg vagy. De nyilván azért is, de közben meg nyilván az üresség elkezdett benne szerintem növekedni. Főleg azok után, hogy volt egy olyan felfokozott érzelmi állapot, ami engem, az nem volt ugye ijesztő, de engem teljesen rongyávert, tehát én engem elpusztított, amikor kiderült ugye, hogy ugye ő a gyerekorvosként dolgozik, és mentális problémákkal küzdő gyerekeket kezel, ők a betegei, és ugye kiderült számára, hogy az egyik adoptált kislány, akit ő kezel, őt a nevelő apukája bántalmazza. Vagy szexuálisan, vagy nem tudom, de ugye kiderült számára, hogy mi történt, és annak ellenére, hogy azután teljesen sokban volt, mivel az ürességet megtapasztalta, teljesen kiveszett belőle az az érzelmi sok is.
Igen, egyébként ezt én is akartam mondani, ezt a jelenetet, ezt a kiderül, hogy a gyerek apukája bántalmazza, mert ez egy ilyen pici szálnak tűnik, de ez bennem nagyon megmaradt, hogy ugye lemegy a pincébe, és lefekszik a kanapére, és akkor ott kezdi kvázi ezt a látomást, de ugye azt nem látjuk, csak azt látjuk, hogy elkezd zihálni, és kb. Pánikba esik, és az bennem annyira erősen megmaradt, és tökre örültem is neki, hogy volt egy ilyen kicsi side story, mert amúgy ez a téma is olyan, amiről érdemes beszélni, nyilván most ebben nem fogunk belemenni, de hogy az, ahogy ez meg volt csinálva, és fel volt éve, és igazából, ahogy mondtad is, így fontos volt a történet szempontjából is, hogy alapból eléggé zaklatott állapotban ment oda. Szerintem nagyon jó volt, meg nagyon fontosnak tartom kiemelni.
szerintem egyébként nagyon jól csinálja a sorozat, hogy ilyen, a kisebb történetekbe is ilyeneket tesz bele, és a másik, amit én egyébként valamennyire el is felejtettem, hogy benne van, és most, amikor újra néztem, így eszembe jutott a negyedik részben a Luke-nak a ugye van az a terápiás sessionje, ugye, ahol a droghasználók próbálnak ugye beszélni arról, hogy mi az, ami miatt elkezdték használni a szert, és van ott egy veterán, aki már vak, és úgy indul az epizód, hogy tulajdonképpen ez a szereplő kap egy ilyen 3-4 perces monológot, és utána nem is szerepel többet a sorozatban, csak itt elmondja, hogy ő látott egy égő holttestet Bagdadban, és hogy ő benne megmaradt ez a kép, ahogy ég ennek az embernek, a, ennek a lánynak a szeme, és ahogy ott kinézett, és hogy ez a kép őt beleívódott az agyába, és kísértette őt, és nem tud megszabadulni azóta tőle, és ott is nekem nagyon megrázó az a rész, hogy elmondja, hogy ő ezért is vakította meg magát, és hiába vakította meg magát, ezt az egy képet akkor is továbbra is látja.
Igen, és szerintem ez nagyon jó része a sorozatnak, hogy nyilván a fő sztori az egy ilyen természetfeletti dolgokból kifolyó dráma, meg abból kifolyó ilyen érzelmi hullámvasutakról szól, de közben meg ilyen kis side sztorikban megjelennek olyan problémák, amik igenis valósak, és nem csak a természetfeletti dolgok tudnak az emberben olyan traumát okozni, amik egész életükben velük maradnak.
Őszintén én nem is horrornak nevezném, ugye ezt már mondtam előbb is, hogy ez nem egy horror, hanem egy családi ilyen terror történet, és tényleg inkább egy terrorfilmnek nevezném, mint például az Ari Aster-től a Midsommart is. Az is egy nem kifejezetten ijesztő, néhol persze az, de alapvetően csak terrorizálja a nézőjét.
Nem megijeszt, hanem kirázt tőle a hideg tényleg.
Igen, tehát ez a borzac tőle minden egyes percében. És az utolsó rész még egy olyan, ami hát én zokogtam is, meg össze-vissza remektem a nadrágomban, cipőmben, mert annyira érzelmesen és emberien mutat be minden egyes szálat. Ugye van egy olyan, amikor a Dudley-ek, ugye a bejárónő, meg az ilyen mindenes ember, aki ott dolgozik a Hill House-ban, ők öregen vannak bemutatva, és hát úgy öregen, hogy nem múltban, hanem a felnőtt gyerekeknek a jelenjében, és oda viszi a haldokló feleségét a házba, hogy tovább élhessen a ház szelleme miatt. Hát az, hú. Az a baj, hogy nem is tudok rá igazán mit mondani, nincsenek szavak arra szomorúságra, meg egyszerre gyönyörre is, amit ez kifejez, és aki nem is érzékenyült el egy kicsit, nem mondom, hogy sírt, az csak én vagyok, mert
én is
nyámnyila vagyok, de az annyira, nem tudok rá szavakat találni, annyira jól fejezte ki ezt az emberségét a karaktereknek, akik amúgy tényleg egy mellékszál voltak az egészben, akik tudták a háznak a gonoszságát per jóságát per ezt a paranormális emberfeletti létét, de mégis kaptak egy teljes lezárást, ami nagyon kellett. Még az utolsó részhez valakinek valami?
Valamilyen szinten már említettük, de akkor én jobban kiemelném a Nellinek a monológiát a 10. résznek a végén, aminek az a pillanat, ahol én igazából elkezdtem úgy könnyezni, és utána kezdtem el jobban sírni a végére, ahol ott ugye mindannyiójuknak valahogy így megbocsát, mindannyian sorolják, elkezdik előbukik a gyerekekből, a testvéreiből, hogy mik azok a dolgok, amikben ők úgy érzik, hogy cserben hagyták őt, és mindegyik őjüknek sorban megbocsát, és mindegyik őjüket megnyugtatja, hogy itt leszek veled, hogy nem meghal az ember, már mint nem olyan értelemben hal meg, hogy örökre eltűnik az életedből, hanem ott lesz benne, és valamilyen szinten mindig veled marad emlékként.
Ez szerintem a legjobban, mármint a legszomorúbban amúgy az ikertestvérénél Luke-nál jön ki, ugyebár, mert ő ugye a drogfüggő karakter volt, aki ezzel a problémával küzdött, és ő azt mondja, hogy ezt nem tudom nélküled csinálni. Ezt nem tudom nélküled csinálni, és Nelly erre azt mondja, hogy dehogy nem, itt leszek
vele. Ő itt lesz vele, igen.
Ez szintén egy olyan, hogy ennél szebben nem lehetett volna. Tényleg alig mondott ki pár szót, és többet jelentett.
Igen, meg ugye volt a többieknél, azt hiszem a Shirley volt az, hogy nem vett fel a telefont, amikor hívta, és a Nelly erre is annyit válaszol, hogy de annyi más alkalommal felvetted. Nem igaz, hogy én számodra nem vagyok fontos. Most ne azt az egy pillanatot emeld ki, ne az legyen az utolsó emléked rólad. És azt hiszem, egyik őknek mondja is, hogy nem ez lesz az utolsó emléked rólam, hogy nem az lesz az utolsó beszélgetésünk, amikor veszekedtünk. Azt a Tiónak mondja, azt hiszem, mert ugye, hogy sajnálja, a Tió sajnálja, hogy az utolsó beszélgetésük egy veszekedés volt. És a Nelly pedig azt mondja, hogy nem ez volt az utolsó beszélgetésünk. Nem, ott leszek vele. Tehát igazából nem lesz olyan, hogy én nem leszek. Mindig része leszek az életednek. És hogyha erre koncentrálsz, és nem a veszteségre, akkor tovább tudod élni az életedet igazából.
De most az a baj, hogy borzasztó sok dolog van még ebben, amiről lehetne beszélgetni a kisebb drámák mellett, a félrelépésen, ami ugye a Shirley-t kísérti, ugye a múltja, mint megcsalás. De bármi másról is az ilyen, hogy elfogadjuk-e a véres pénzt, vagy sem, de ez inkább csak arra volt, hogy a nagyobb problémákat átbeszéljük, mert itt ülnénk 5 órán keresztül, hogyha mindet megemlítenénk, mert annyira komplex. 10 óra alatt egy olyan univerzumot sikerült felépíteni a Mike Flanagannek, amit szerintem a legnevesebb rendezők se lennének feltétlen képesek, vagy ha igen, akkor nem így módon, mert ez annyira dicső, és tényleg én nem tudom díjazni. Annyira jó. Nem mondanám még így se, hogy a Netflixnek a legeslegjobb alkotása, amit ugye kiadtak, de magasan az egyik legjobb. És így második újranézésre ezt tényleg bátran tudom állítani, hogy ennél jobb horrort, azt viszont megadom neki abszolút, hogy ennél jobb horrort, vagy hát ilyen terrorfilmet, aminek neveztem még az előbb, nem láttam még.
Én igazából csak annyit, hogy én megkockáztatnám, hogy szerintem példanélküli ez a fajta horror, amit ha horrornak hívjuk, amit a Mike Flanagan csinált. Tehát szerintem ezt előtte és azóta sem csinálta meg így ilyen minőségben és ilyen formában senki.
Én meg még csak annyit szerettem volna hozzászólni ahhoz, amit mondtál, Máté, hogy pont ezek a részletek, ez a rengeteg részlet, és az a kifinomult, érzékeny hozzáállás az ilyen emberi drámákhoz és problémákhoz az, ami miatt ennyire jó ez a sorozat.
Persze, hát ez mélyíti el nyilván, csak természetesen, mivel ez Halloween közelettével van felvéve, a magáról a kísértésről akartunk ugyebár beszélni.
Igen, nyilván, de meg ez a...
De abszolút persze, tehát hogy a kis részletek adják a karaktereknek Igen. A teljességét, ezt abszolút aláírom, ez így van.
Meg nyilván azért mindenkinek más százalékban ad hozzá a filmélményhez, vagy sorozatélményhez az, hogy mennyire tudja átérezni ezeket, tehát nem mindenki olyan érzékeny, meg nem is mindenki feltétlenül úgy ül le megnézni egy olyan sorozatot, ami horrorként van kategorizálva, hogy ő az emberi drámákra kíváncsi, tehát ezzel sincsen baj, csak azért mindenképpen érdemes ezekről beszélni, mert nagyon sokrétű és nagyon fontos.
Így van, viszont annak nagyon örülök, amit az előbb mondtál, hogy nem mindenki tud elmélyülni mindegyik karakternek a szálával, hogy a rendező megadta az embereknek a több lehetőséget, tehát hogyha te nem vagy képes mondjuk az ilyen távolságtartó, rideg, ilyen hát nem mondanám emberutálónak, de maradjunk a távolságtartónál. De ha azzal nem tud azonosulni az ember, de mondjuk egy drogproblémás illetővel, vagy hasonló dolgokkal, azzal igen, megvan a lehetőséget, hogy csak azzal azonosulj, és a karaktert pedig csak így a testvéreként kezeld onnantól, hogyha tényleg egyáltalán nem tudod átérezni az ő problémájukat. Tehát egyszerűen annyira mások, de annyira mégis összefüggenek, hogy mindenféle embernek ez valamit tud adni szerintem az életéhez.
Szerintem egyébként olyan szempontból is ad, hogy ha nem is tudsz vele azonosulni, de hozzásegíthet ahhoz, hogy ezeknek az embereknek a szempontját is megértsd. Tehát mindegyik szereplőnek végig van vezetve igazából, hogy miért olyan, amilyen. És lehet, hogy hasonló emberekhez az életedbe egy picit máshogy fogsz viszonyulni utána, hogyha nem is azt mondod, hogy oké, én teljesen átérzem a te problémáidat, de értem, hogy mind mész keresztül, értem, hogy te hogy dolgozod fel ezt a dolgot, értem, hogy te adott dologra miért reagálsz így, mert itt szerintem nagyon reálisan van ábrázolva mindegyik jellem.
Igen, ez is abszolút valós.
Szerintem ez egy jó végszó volt.
Szerintem is. Jó, hát akkor hagyjuk itt abba. Mint ahogy eddig is őszintén mindenkinek tudjuk ajánlani, de ezt most kifejezetten, tehát most így viccet félretéve, annak ellenére, hogy én nagyon pozitívan nyilatkozom mindenről, ez tényleg egy olyan ékes példája. Nem csak a műfajnak, de szerintem az egész iparnak, mint sorozatkészítés és Hollywood, hogy mindenkinek ajánlom. Még aki nem szereti a horrorokat. Én alapvetően nem vagyok egy akkora horror fan. Megnézem őket szívesen, de nem szeretek rettegni, mert van jobb dolgom is őszintén, és tudom azt, hogy Fanni se szereti feltétlen a horrorokat. Viszont Tonó imádja őket, és mégis rá tudott engem venni, amikor ezt 2 éve néztem, hogy megnézzem, és utána olyan jó véleménnyel voltam róla, hogy nem mondhatom azt, hogy megbántam, sőt, most másodjára sem mondhatom azt, hogy megbántam, plusz gyanítom, ezt még többször fogom életemben látni, mert ez klasszikusan az a mű, amit 2-3 évente, ha nem 1 évente is meg kell nézni az embernek, hogy újra emlékezzen rá, és újra elérzékenyítse. Szóval tényleg bátran ajánlom én legalábbis mindenkinek, nem tudom, ti hogy vagytok vele, gyanítom, hasonló véleményen vagytok.
Így van.
Igen, abszolút, sőt, én nagyon szeretem a horrort, de szerintem ez jobb, mint az
magasabb
a horrorok. Ez nekem is egy magasabb szintet képvisel, tehát nem azon nem versenyeztethető kategória igazából. Annyival többet ad.
Viszont akkor ennyik voltunk mára. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Én a műsorvezető voltam, Freppán Máté. Itt volt velünk Bozó Antal.
Sziasztok!
És Fodor Fanni.
Sziasztok!
Sziasztok!